az Zsoltárt szeretném felolvasni, amit Iklódi testvér idézett a imádság előtt. Ez a 145. Zsoltár. Nem szeretnék az egész Zsoltárról hosszasan beszélni, csak az egyik gondolatáról, de ahhoz, hogy jobban megérthessük, hogy mire is gondol itt Dávid, hiszen ez is egy dávidi Zsoltár, ezért elolvasnám az egész Zsoltárt. Így szól ez, ülve hallgassuk meg. Magasztallak téged, Istenem, királyom, és áldom nevedet örökkön örökké. Minden napon áldalak téged, és dicsérem neved örökkön örökké. Nagy az Úr, és igen dicséretes, és az ő nagysága megfoghatatlan. Nemzedék nemzedéknek dicséri műveidet, s jelengeti a te hatalmasságodat. A te méltóságod dicső fényéről és csodálatos dolgaidról emlékezem. Rettenetes voltod, hatalmád beszélik, és én a te nagyságos dolgaidat hirdetem. A te nagy jóságod emlékeiről áradoznak, és a te igazságodnak örvendeznek. Irgalmas és könyörületes az Úr, késedelmes a haragra, és nagy kegyelmű. Jó az Úr mindenki iránt, és könyörületes minden teremtményéhez. Dicsér téged, Uram, minden teremtményed, és áldanak téged a te kegyeltjeid. Országodnak dicsőségéről szólnak, és a te hatalmadat beszélik, hogy tudtul adják az ember fiainak az ő hatalmát, és az ő országának fényes dicsőségét. A te országod örökre fennálló ország, és a te uralkodásod nemzedékről nemzedékre. Az Úr megtámogat minden elesendőt, és felegyenesít minden meggörnyedtet. Mindenki szemei tereád vigyázzanak, és te idejében megadod ellenünket. Megnyitod a te kezedet, és megelégítesz minden élő ígyen, igaz az Úr mindenő utában, és minden dolgában kegyelmes. Közel van az Úr mindenőt hívóhoz, mindenkihez, aki hűséggel hívja őt. Beteljesíti az őt félőknek kívánságát, kiáltásukat meghallgatja, és megsegíti őket, megőrzi az Úr mindazokat, akik őt szeretik, de a gonoszok mind megsemmisülnek. Az Úr dicséretét beszélje ajkam, és az ő szent nevét áldja minden test örökkön örökké. Az a pár verszak, amiről ma délelőtt szeretnék veletek néhány gondolatot megosztani, azt a néhány verszakot még egyszer felolvasom, csak azért olvastam végig ezt a Zsoltárt, hogy hagy utaljak majd vissza időre azokra a gondolatokra, amik ebben megfogalmazódnak. Ez a 14., 15., 16. és 17. verszak, amit még egyszer felolvasnék. Az Úr megtámogat minden elesendőt, és felegyenesít minden meggörnyedtet. Mindenki szemei tereád vigyáznak, és te idejében megadod eledelüket, megnyitod a te kezedet, és megelégítesz minden élőt ingyen. Igaz az Úr mindenő utában, és minden dolgában kegyelmes. Ez a Zsoltár egy úgynevezett alfabetikus Zsoltár, ami azt jelenti, hogy a héber ABC minden betűjére fogalmaz valamit Dávid király. Tegnap este is beszélgettünk egy kicsit róla, és aki talán nem ismeri annyira a szent írást, hogy nap mint nap olvasná, az ő számára is ismerősen csenghet a Dávid király neve, hiszen őt a profán irodalom is sok esetben megénekelte, és talán annyit mindannyian tudunk róla, hogy ő az a híres hadvezér, aki népét dicsőséges helyzetbe hozta, ő az a dicsőséges király, aki Istennek kedvelt királya volt, akitől származik, hiszen Isten megígérte neki, akitől származik a mi Urunk Jézus Krisztus is. Dávid énekli ezt a Zsoltárt, és ő az, aki megalapította Izraelben a templomi rendet, a templomi szolgáló rendeket, és hát külön gondja volt arra, hogy Istent énekkel is dicsőítsék, hiszen Dávid maga nem csak kiváló hadvezér volt, hanem nagyszerű zenész is, költő is. Talán emlékszünk rá, hogy a gonosz lélektől gyötört királyt, Saul királyt, az ő hárfajátéka gyógyítja meg. Ezért is szoktuk azt mondani, hogy a zene az angyalok nyelve, a zene az, ami a sok rossz gondolatot elűzi, meggyógyítja, vagy valamilyen formában a lelket megnyugtatja. Volt egyszer egy élményem Pesten, ahol valaki örjöngve követelte a jogait, de az a hely, ahol ő ezt tette, azon a helyen éppen talán Bach zene szólt. És egyik pillanatról a másikra megnyugodott, és arról beszélt, hogy ez milyen nagyszerű volt, hogy ő hallhatta ezt a zenét, és hogy ezt még egyszer meg akarja hallgatni, mert az ő háborgó gondolatait, az ő dühöngő gondolatait, amelyek lehet, hogy igazak voltak, azt valamilyen formában a zene megnyugtatja, és ha visszakanyarodok ahhoz a gondolathoz, amit az imént mondtam, akkor ez a zenei nyelv az, ami megnyugtatta ezt az örjöngő embert, Istentől jövő üzenet, az angyalok nyelve, aki összekapcsolták ezt az örjöngő embert az örökkévalóval. Szóval ez a Zsoltár végig arról szól, hogy dicsérni kell Istent, és hálát kell adni neki, mert minden, ami a környezetben van, minden, amire az ember rátekint, az Istenre emlékezteti az embert. Sokan lehet, hogy úgy gondolják, hogy nem Istennek kell hálát adni, hanem az van elintézve, amit én elintézek, amit én a két kezemmel megteremtek, szokták sokszor mondani, mert sohasem fogott velem kezet a Jóisten, sohasem mutatkozott be nekem, sohasem találkoztunk, és nem mondja nekem senki mind azt, amiről itt a Zsoltár szól, hogy hálásnak kell lennem mindazért, ami körülöttem van, mert hisz, ha én ezt nem intézem el, nem teszem meg, akkor az sohasem lesz elkészítve. Arról beszél a Szentírás, hogy ne mondd szívedben, hogy nincs Isten, mert az Isten jelenlétét, hatalmát, hatalmasságát az ő teremtményeink keresztül lehet vizsgálni. Most gyönyörködtem el, ahogy ott ültem az első padban, ebben az oltárban. Olyan szép, esztétikus, harmonikus látványt nyújt mindenféle gyümölcs, alma, szőlő, virágok, és hát ez egy kicsi szelete annak a világnak, amit az örökkévaló Isten megteremtett, és ahogy végignézett rajta, azt mondta, hogy ez jó, ez tetszik nekem. És minden nap, amikor valami előjött, valamit létrehozott, akkor megelégedéssel nézett rajta végig, és ezzel a megelégedéssel adta nekünk embereknek, hogy őrizzük és vigyázzunk rá. Ez jó. Nagyon érdekes, hogy mi emberek nem abból indulunk ki, hogy mennyire jó az, ami bennünket körbevesz, hanem inkább azt szokta motiválni a mi gondolatainkat, hogy mi az, ami hiányzik. Ha ez lenne, ha amaz lenne, mennyivel jobb a szomszédnak, akinek van, és nekem pedig nincs ilyenem, vagy nincs ezem, mennyivel jobb annak, aki ezt és ezt teheti, mennyivel jobb X-nek, Y-nak, akinek biztos boldogabb az élete, és nem abból indulunk ki, hogy ez jó, ami körbevesz bennünket. Természetesen nem azt akarom ezzel mondani, hogy nem érhet bennünket valami szomorúság vagy gyász, és akkor is kötelező lenne azt mondani, hogy hát ez jó, hanem azt szeretném mondani, hogy a gondolkodásunkat, ha az befolyásolja, és az motiválja dolgainkat, hogy mi az, aminek örülhetek, mi az, amiért hálát adhatok, akkor sokkal boldogabb lenne az életünk. Nem olyan régen beszélgettem valakivel, aki éppen készült elhagyni a férjét, és úgy gondolta, hogy ez a házasság, ami az ő házasságuk, ez már menthetetlen, és sorolta nekem azokat az okokat, azokat az indokokat, amiért ezt fel kell számolni, kukába kell dobni, és mennyivel érdekesebb és izgalmasabb egy másik kapcsolat, és hát erről beszélgettünk hosszasan, kérdezte, hogy mi az én véleményem, mit csinálja nő. Mondtam, hogy most rosszat tett, mert megkérdezte az én véleményemet. És így kénytelen vagyok elmondani, hogy mi az én véleményem, miközben ebben a kérdésben neki kell dönteni, én nem dönthetek helyette, én csak azt tudom elmondani, hogy mi az, amit lehet tenni ebben a helyzetben. És arra bátorítottam őt, mint amiről az imént beszéltem, fordítsuk meg ezt az egész kérdést, és próbáljuk meg olyan összefüggésekből szemlélni, hogy vajon mi az, amit köszönhet ennek a kapcsolatnak. És hát nagyon sok mindenre jutottunk, ott új vegyre szedtük ezeket a dolgokat, többek között egy gyönyörű gyermeket, aki ebből a frigyből született, aki zseniálisan jár az iskolába, zseniálisan tanul, már mint zseniálisan tanul, nem zseniálisan jár, mert az még elég kevés lenne, de zseniálisan tanul, és hát anyuka is, apuka is büszke erre a gyermekre, és hát arra jutottunk, hogy talán annak a mérlegnek a két serpenyőjébe, amit megpróbáltunk telerakni, hol ezzel, hol azzal, az egyik serpenyő az lejjebb ereszkedett, mert több volt benne, és rájött arra, hogy lehet, hogy meg kellene fordítani a gondolkodását. Ajánlottam neki egy könyvet, amit sokan ismernek itt a jelenlévők közül, és talán Angi boltjában is kapható, nem tudom, hogy megkérdezzük tőle, az Élet játéka ennek a címe, ahol egy kislány mindig abból indul ki, hogy az édesapja hatására, hogy mi az, amiért hálát adhatok, azzal kezdődik ez a játék, csak azok kedvéért mesélem el, akik nem ismerik, hogy ennek a kislánynak az édesapja egy misszionárius volt, és hát abból éltek ők nagyon szegényesen, amit az anya gyülekezet, az anya egyház ilyen missziós adományokként elküldött nekik a missziói telepre. És hát azzal gyötörte az édesapját ez a kislány, hogy vajon szabad-e a jó Istenhez imádkozni egy hajas babáért. És az édesapja bátorított, hogy persze, gyermekem, hát miért ne lehetne a jó Istenhez imádkozni? Hát mindent lehet kérni ettől a gazdag és nagyhatalmú, kegyelmes Istentől, és ez a kislány teljes igyekezettel imádkozott a jó Istenhez egy hajas babáért, és amikor eljött a napja, hogy megérkeztek az adományok, akkor teljes meggyőződéssel rohant ki a hajó elé, ami ezeket az adományokat hozta, hogy abban az csomagban biztos lesz egy hajas baba, mert nem lehet olyan kegyetlen Isten, hogy ne hallgatná meg egy gyermeknek a imádságát. És mondanom sem kell, ugyanami gondolataink afelé szoktak elmozdulni, hogy a Jóisten biztos meghallgatta, és nem egy hajas baba volt, hanem legalább három ebben a csomagban. De mondanom sem kell, hogy egy hajas baba sem volt, hanem volt benne egy mankó. És ez a kislány borzalmasan felháborodott, és kikelt magából, hogy micsoda kegyetlenség ez Istentől. Hát ő hajas babát kért, és küld neki egy mankót. Hát azzal hogy lehet játszani? Milyen kegyetlenség mindez. És azt mondta az édesapja biztos kínjában, mert nem jutott eszébe jobb vagy meggyőződésből, én inkább ez utóbbira gondolom, hogy örülj neki, fiam. De hát mit lehet ennek örülni, hogy ebben egy mankó van? És azt mondta neki az édesapja, örülj neki, gyermekem, hogy nincs rá szükséged. És ez indította el ezt a kislányt abban, vagy arra, hogy megpróbálta mindig megtalálni azt, ami környezetünkben hálára indítja a szívet. És így vidámított meg sok szomorú felnőtt arcot, és próbálta mindenki játszani ezt a játékot, mert ez a kislány olyan nagy örömmel beszélt arról, hogy mennyi mindent lehet találni ebben a világban, aminek örülni lehet. És hát ezt említettem ennek az én ismerősemnek, aki aztán felhívott egy pár nap múlva, hogy mert ígértem neki, hogy küldök egy ilyen könyvet, hogy olvassa el, hát ha más gondolatok támadnak az ő fejében, és felhívott egy-két nappal később, hogy megvan a könyv, mert elrohant a könyvtárba, hogy hát ha meg lehet ott találni, mert nem bírta kivárni azt, amíg én elküldöm, és olvassa ezt a könyvet, és lehet, hogy átértékeli mindazt, ami olyan egyszerűnek és olyan evidensnek tűnt az ő életében, hogy le kell zárni valamit, ami nem működik, és persze lehet ilyen szituáció, én nem mondom, hogy nem, de meg lehet próbálni azt, hogy az ember másként gondolkozzon, másként rendezze be az életét. Szóval visszakanyarodva ehhez a dávidi zsoltárhoz, Dávid arra bátorít bennünket, hogy adjunk hálát, örvendezzünk. És amikor erre indul a mi szívünk, akkor ne a saját válunkat veregessük meg, hogy milyen ügyesen és milyen jól rendeztük el a dolgokat, hanem jusson eszünkbe valaki, aki az erőnk mögött állt, a lehetőségeink mögött állt, aki gondolatot és ötletet adott észrevehetetlenül, aki fogta a kezünket egy-egy nehéz helyzetben, és velünk izgulta végig mindazt, amit mi el akartunk végezni a magunk környezetében. Azt lehet mondani, vagy azt mondhatja valaki itt közöttünk, hogy jó-jó, ez a gondolat azoké, akik hívők, vagy akik a gyülekezetbe járnak, vagy azok, akik olyan gyengék, hogy szükség van az ő számukra valakire, akibe kapaszkodni lehet. Dávid arra bátorít bennünket, mindannyiunkat, mindenkit, aki itt van, hogy magasztald az Urat, és el ne felejtkezzél semmi jótéteményéről. Lehet így berendezni az életünket? Vagy kik azok, akik erre a fajta gondolkodásra eljutnak? Arra kellett gondolnom, amikor ezzel a zsoltárral egy picit foglalkoztam, hogy ahol a dicséret fölhangzik, vagy ahol megfogalmazódik ez a fajta gondolkodás, ott olyanoknak kell együtt lenniük, akik ezt fontosnak gondolják, és ezt úgy fogalmaznánk meg ma, hogy akkor a gyülekezetnek kell együtt lenni. Hát ki tartozik a gyülekezetbe, vagy adott valláshoz? Vajon mi a kritériuma ennek? Mi az a feltételrendszer, ami alkalmassá tehet valakit arra, hogy a gyülekezet része lehessen, vagy átfogalmaznám a gyülekezetet egy más szóval, a közösség része lehessen. Mi ennek a feltétele? Lehet, hogy sokunknak ugyanúgy, ahogy Adi vallott erről, sok minden eszünkbe jut. Amikor gyermek voltam, ezt és ezt tanultam a hittanórán, hogy ez az igaz vallás, ezért élek, halok, és aki erről, ettől el akar tántorítani, az pokolra való, vagy azt átkozza meg az Isten, vagy nem tudom, mi lehetne sorolni azokat a gondolatokat, amelyeket ott esetleg tanulhattunk. Vagy más lenne ennek a feltételrendszere? Mert hisz ahol ez a fajta gondolkodás, ez a gondolat tanyátvel, amiről most beszéltünk, ott olyanok vannak együtt, akikre ha tetszik, ha nem, nem tudunk mást mondani, mint azt, hogy gyülekezet, közösség. Tegnap, amikor beszélgettünk, akkor mondta valaki, mellettem ült, hogy milyen nagyszerű dolog az, hogy itt együtt ülünk, és ezekről a dolgokról beszélgetünk. Mert ez milyen jó dolog, hogy közösségben vagyunk. Jó dolog közösségben lenni, jó dolog áldani és magasztalni az Istent, vagy jó dolog eszmét cserélni, vagy jó dolog megerősödni abban, hogy az ember, ha igazából ember szeretne lenni, akkor csak humanista gondolatok kell, hogy foglalkoztassák, és ezt jó dolog megbeszélni mással. Igen, jó dolog megbeszélni mással, mert erőt lehet belőle meríteni. És nem azért kell dicsérni és áldani az örökkévaló Istent, mert ő neki erre szüksége van, mert semmi szüksége sincs rá. Attól ő még hatalmas, nagyszerű és örökké való, hogyha senki nem áldja őt. Egyik professzorom, a teológián mondta nekünk mindig viccesen, hogy nem kell ahhoz hallgató, hogy jó előadás legyen. Lehet egy jó előadást megtartani úgy is, hogy ott nincs hallgató. Persze sokan hintják a fejüket teljes joggal, mert hát akkor mit ér az előadás, ha nincs ott hallgató. De hát ő mindig ezzel akar bátorítani bennünket, hogy ahogy akarjuk, ha akarjuk, meghallgatjuk az ő gondolatait, ha akarjuk, nem jövünk be, attól még az előadás jó, attól még az előadás értékes, hogy mi kivonjuk ebből magunkat. Attól még szent, hatalmas, áldott, mindentudó, mindenhatalma az örökké való Isten, hogy én úgy döntök esetleg, hogy nem kérek belőle. Nem. Az embereken keresztül kell megértenünk és megfogalmaznunk azt, hogy ő milyen, hanem igen, lehet egy ablak beverés után mélyen megrendülve egészen másfajta gondolatokat megfogalmazni, mikor rájövök, hogy ez az én emberségemhez méltatlan. Ki adja ezt a gondolatot? Nem más, mint az az örökkévaló Isten, aki ott van a környezetben, ott van velem, veled, és mint egy jó apa, vagy jó anya, egy jó szülő izgul, hogy a gyereke ne csináljon már megint valami olyat, ami arra fogja bátorítani az osztályfőnököt, hogy intőt adjon, vagy arra bátorítja az osztályfőnököt, hogy megint beírjon neki valamit, és lehet, hogy én büszke vagyok valahol, hogy a fiam ilyen karakán, vagy a lányom ilyen karakán, de hát az ellenőrző meg esetleg tele van mindenféle beírással, és hát azért ott izgulok egy kicsit, hogy ne írjanak már megint bele abba az ellenőrzőbe. Így van valahogy a környezetünkben és a hátterünkben az örökkévaló Isten, aki azért bátorít bennünket arra, hogy áldjuk és magasztaljuk őt, mert nekünk van erre szükségünk, nem neki. Jézus Krisztus az egyik helyen arról beszél, hogy nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Azaz nem nekem kell megköszönni azt, hogy végre méltóztattatok engem elfogadni, hanem rájössze arra, hogy azok az értékek, amik az örökkévaló Istennek az értékei, azok neked is értékek, és ha ezt kimondod, ha ezért hálás leszel, ha ezt megfogalmazod, ebből te fogsz a legtöbbet és legjobban épülni. Az Úr megtámogat minden elesendőt, és felegyenesít minden meggörnyedtet. Nem írja le őket. Nem azt mondja, hogy őrájuk nincs szükség. Nem azt mondja, hogy az ilyen típusú ember már ehet a süllyesztőbe, hanem megtámogat, hanem felegyenesít, hanem veled van, és arra bátorít, hogy vedd észre a környezetedben az elesendőt, és vedd észre a meggörnyedtet. Legyen olyan szemed, mintha az örökkévaló Isten szeme lenne a tied. Mindenkinek a szeme rád vigyáz, mondja itt a zsoltáros, és te minden nap megadod eledelüket. Elég minden napnak a maga baja, mondja a Szentírás, és tudja az örökkévaló Isten, hogy nekünk ruházatra, élelemre szükségünk van, és valahogy mindig kikeveredik ez. Valahogy mindig meg lesz ez. Mert tudja, hogy neked erre szükséged van, és milyen jó dolog az, hogy arra bátorít egyeseket, hogy az ő szemével járjunk, eljünk, és ahol ínséget látunk, ott a Jóisten iránt érzett hálával, hálából értsük meg, hogy ránk bízott valamit a Jóisten, hogy azt ott felejtsük, ahol ínség van. Megnyitod a te kezedet, és megelégítesz minden élőt ingyen. Micsoda bolond gondolat. Hát ez nem kell nekem, mert ha nem fizethetek érte eleget, akkor ez már nem is olyan jó dolog. Pedig az örökkévaló megnyitja az ő karját, kezét, megelégít minden élőt, és nem kér érte cserébe semmit. Nekünk persze lehetne olyan gondolatunk, hogy ki az, akit nem kellene megelégíteni. Tehát ebben nem kér tanácsot az örökkévaló tőlünk, mert ő valahogy úgy gondolkozik, hogy felhozza az ő napját jóra is, gonoszokra egyaránt. Igaz, az Úr minden ő útában és minden dolgában kegyelmes. Amikor Mózes készült a halálra, akkor énekre gyulladt, és elkezdett énekelni, és végig kísérte a hazát kereső népnek az útját, és emlékeztette őket mind arra, ami velük ez alatt az út alatt történt. És többek között arról énekel, itt van ez lábjegyzetben, itt a zsoltárban, kőszikla. Cselekedete tökéletes, mert minden ő uta igazság, hűséges Isten, és nem csalárt, igaz és egyenes ő. Nekem gyerekként nagyon sok vitám volt édesapámmal, mert kicsit másként gondolkodtam, mint ő. De egyet mindig tudtam, hogy ő az én dolgaimról hogyan gondolkozik. Sosem volt kétségem afelől, hogy most vajon ezt az én tettem, ez a dolgaimat ő hogyan értékelné. Mert igaz és egyenes volt ő, mert azzal az örökkévalóval kapcsolódott össze, akiről Mózes ezt énekli, hogy hűséges Isten és nem csalárt. igaz és egyenes ő még akkor is, hogyha nem értem, akkor is, hogyha esetlegesen másként tennék dolgokat, mint ő, de ha egyszer megértem, rájövök, kőszikla ő, azaz szilárd jellem, akire lehet támaszkodni. Ami életünkben is ezek a fontos kapcsolatok, amelyekre lehet támaszkodni, amelyek nem csak érdek kapcsolatok, hanem akkor is fontosak vagyok neki, hogyha nem vagyok már annyira értékes, már nem vagyok erejem teljébe, és nem lehet erre vagy amarra megkérni, hanem szilárdan kapcsolódom össze azzal a másikkal, mert szeretem őt, vagy fontos ő nekem, úgy, ahogy van, minden gyarlóságával és minden erényével. Így van velünk az örökkévaló Isten is, vagy így vagyunk mi az örökkévaló Istennel, így helyesebb, mert rájöhetünk, hogy ránk rá lehet támaszkodni, és fordítva is kérdés lehet ez, vajon ránk, emberekre erős jellemű emberekre lehet támaszkodni az örökkévaló felől. Szeretnék befejezésül még egy gondolatot idézni a Szentírásból, ez a Jelenések könyvében van, ahol arról olvashatunk, hogy jönnek azok, akik az üvegtengernél énekelnek, azok, akik végre oda jutnak abba a boldog állapotba, amit egész életükbe kerestek. És azt olvashatjuk itt, hogy éneklik a Mózesnek, az Isten szolgájának az énekét, és a báránynak énekét. Van egy olyan ének, ami ezen a földön is érték, és oda át is érték. Vannak olyan értékek, amelyek nem halnak meg azzal, hogy mi elmegyünk, hanem akkor is érték marad, ha mi már testben nem vagyunk itt. És ez az érték nem más, mint az, ha rájövök arra, hogy kőszikla az örökkévaló Isten. Minden útja kegyelem, minden útja igazság, és minden helyzetben velünk van, minden helyzetben igazságosan kormányozza a rábízott földet. Arról beszéltünk, hogy ha valahol dicsérik az Istent, ott gyülekezet van, ott olyanok vannak együtt, akiket nem lehet más jelzővel illetni, mint azzal, hogy közösség, közösségi. Én abban reménykedem, hogy mi mindannyian, akik itt vagyunk, közösségbe tartozók vagyunk, mert nem külső emberi kritériumoknak szeretnénk megfelelni, hanem annak az elvárási rendszernek, amit Isten állított, az örökkévaló. Vajon tudsz-e az ő szemével járni, tudsz-e az ő gondolatai szerint cselekedni, lehetsz-e az ő meghosszabbított karja ezen a világon, ebben a világban, és lehet-e olyan az életed, amely gyümölcsöt terem, neki ad hálát, és róla énekel. Hagy bátorítsak mindenkit erre, adjon hálát mindazért, ami vele történt az elmúlt esztendőben, vagy elmúlt esztendőkben, és ha eddig nem volt evidens a számunkra, hogy lehet ezért hálás szívvel gondolni valakire, aki csendben és visszahúzódóan ott volt mögöttünk, akkor ma rádöbbenhetünk erre. Igen, nekem valamiféle közöm van ezzel az örökkévaló Istennel, vagy megújítom a vele való közösségemet, és akarom áldani, akarom dicsőíteni, nem azért, mert neki van szüksége erre, hanem azért, mert belőlem, a szívemből csordul ki ez a hála, ez az ének, ami arról szól, hogy kőszikla lett az életemben az örökkévaló Isten. Amen.